A kender az egyik legősibb haszonnövény, több mint 9000 éve ismerjük. A világon 60-70 ezer hektáron termelik, ebből az Európai Unióban mintegy 15-16 ezer hektár található. Külföldön a jövő fontos fenntartható ipari alapanyagának tartják, és igyekeznek új felhasználási területeket bevonva fenntartani a kendertermelést. Míg Magyarországon 2007-ben sajnos megszűnt a köztermesztése. Sipos József növényorvost régóta foglalkoztatja a rost és a vetőmag alapanyagot jelentő kender termesztése, kísérleti és termesztés technológia összehasonlító vizsgálatok beállítását tervezi jövőre a gazdaságában.
Minden a gyerekkorba kezdődik. A nagyszülői tanyánk melletti területen, az út másik oldalán, az akkori állami gazdaságnak egy kenderföldje volt kialakítva, és azon a területen mindig kender termeltek. Monokultúrában sokszor, tehát vissza-visszatérően kender, gabona. És én azzal az akkori termetemmel 4-5-6 évesen bátran bementem ebbe a kender erdőbe, és eltévedtem benne, besötétedett, ahogy haladtam befele, és úgy éreztem, hogy egy erdőbe érkeztem. És utána a kiabálásomra édesapám sietett megtalálni engem a kender ültetvénybe. De sose felejtem el, mindig, amikor a kender közelébe vagyok, eszembe jut ez a gyermekkori élményem. Ez a kender iránti szeretetemnek a oltása lehetett, mert kisebb-nagyobb eltérőkkel, de a kender mindig ott volt a szakmai munkám során, akár a növénytan, növényélettan, ismeretek tekintetében. Ez a kender iránti szakmai erősödés az elmúlt évtizedben tovább erősödött. Belefolytam különféle kutatásokban, tehát növényélettani oldalról kezdtem tápanyagutánpótlásnak a hasznosítása, hiszen tudni kell, hogy más a rostkender, a magkender közötti különbség, azon belül is a tápanyag ellátással lehet játszani, hogy hogyan vastagodik a szár tőállománnyal és vetésszerkezettel. Igen ám, de szembesülnöm kellett azzal, hogy 2007-ben eltűnt a rostkender termesztés szinte Magyarországon úgy, hogy az 1800-as évek végétől nagyon erős volt a rostkender termesztés, olyannyira, hogy termesztő övezetek alakultak ki a Kárpát-medencébe, határon túl is, és erre épültek gyárak. Például a nagylaki kenderfeldolgozó gyár, amely a mai napig áll még, kisebb-nagyobb kapacitással működik. Vagy gondoljunk a tegedi kenderfeldolgozóra, a szegvári kenderfeldolgozóra. Tehát többfele voltak ilyen kenderfeldolgozók, hiszen az alföldi rész, amely felnyúlt egészen ott a Mátra aljai részre, illetve a kisalföldi részen is, Duna vonalában is voltak kenderföldek, mert tudni kell, hogy ez az Isten növénye, mert szinte minden része felhasználható, gyökere, magja, levele, szára, értékes emberi vonatkozása van, távol-keleti országokban is nagy területen termesztik. Kína, itthon meghatározó, Németország, Lengyelország, tehát ezek az országok állítják elő jelenleg is a rost, illetve a másik pedig a mag előállításának folyamatát. De mi történt 2007-ben? Ezek a technológiák Magyarországon, amely rendkívüli módon nagyon jól gépesített volt, tehát tudni kell, hogy a kender az egy nagyüzemi, nagyipari növénytermesztés jelent, ilyen volt a cukorrépa is, és lásd, a cukorrépa terület is összezsugorodott Magyarországon. Körülbelül 12-13 ezer hektár cukorrépa terület van.
Milyennek az oka? Szóval Magyarországon minden adott volt a kendertermesztéshez, és egyszerűen eltűnt. Érthetetlen számomra, hogy ma ugye a ipari kenderfelhasználás 70%-át Kína biztosítja. A környező országok, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Németország, Lengyelország, Baltikum termeszti. És mi itt a Kárpát-medencében, ahol adva van minden ennek a növénynek a termesztéséhez, nem.
Igen, nagyon fáj. Ez olyannyira elgondolkodható, hiszen ha csak egy példát mondok, hogy közel 15-20 ezer termékfajtát lehet készíteni a kenderből, akkor elgondolkodhatunk, hogy a környezetudatosság, a fák védelmi szempontjából mennyire fontos lenne a kendernek a jelentősége. De miért tűnt el? A kender alapanyag ugye első a rostnak a feldolgozása, ugye kenderkötelek, madzagok, szerepvállalása egyre jobban csökkent, hiszen átvette a kendernek a jelenlétét a műanyag. Másik, ami nagyon lényeges, hogy kézi munka igényes. Tehát a kendernek a termesztése bizonyos ideig gépesíthető, gabonavetőgéppel el lehet vetni, lehet kultivátorozni, és ott kezdődik a nehézség, a betakarítás. A betakarítás lehet géppel, és lehet kézzel. De a gépi betakarítás is csak addig tud, hogy kéveibe köti a kendelt, és kidobja oldalra, onnantól kezdve kézzel történik a pakolása, kúpozása, vagy a magbetakarítás is, maglehúzás, magcséplés is rendkívüli módon kézi munkaigényes. A másik nagyon fontos, hogy átalakultak a termesztés technológiák, nem támogatott növényé vált a kender, és igazából elsorvadt a termőterülete, meg a jogi szabályozás is egy érdekes helyzetet teremtett, mert a jó alkotók szempontjából a kender, vagy a cannabis sativa, a drog jut eszünkbe, pedig nem, tehát ketté kell bontani. A kendernek van ugye a rost felhasználása, itt például kiemelem a hánys rostnak a szerepvállalását, a másik pedig a farésznek az alkalmazását, például a farésznek a feldolgozásából állítják elő a pozdorját, amit felhasznál például az autóipar is, a gépipar, a hánysból, meg a köteleket. A kötélgyártás, a textilipar, a papíripar is feldolgozza a részeit. A leveléből pedig különféle komposztáló anyagokat lehet készíteni, amit mi is használunk, annak érdekében, hogy rendkívüli módon jó hatással van a talajéletre és a növényéletre. Magja, hát az pedig egy orvosság, különféle olajokat, liszteket lehet belőle készíteni, ami elősegíti a emésztést, a egészségi állapotnak a javulását. Tehát tényleg ez egy csodaszer, és persze ugye a drog szempontjából van neki egy kémiai beltartalmi anyaga, ez pedig ugye ez a CBT tartalom, ami igazából a drog vonatkozását jeleníti meg. Tehát ami nagyon lényeges, és ezt szeretném erősíteni a kedves rádióhallgatókba, hogy a rost tartalmán túl a termésben, a magban egy igazi gyógyszer alapanyagot tudnak találni, hiszen nagyon sok 50-70 féle kémianyagot tartalmaz, ami egész világon felhasználják gyógyítás céljából. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges. Ezek különféle kender kivonatokat jelenítenek meg, és itt nem kábítószer alapanyagról beszélek most, hanem a gyógyászati szempontból kannabinoidnak hívják ezeket, ezek kiemelkedő jelentőségűek.
Egyébként az ipari kender felé leginkább azért fordultak az országok a termesztése felé, mert ma a világ a vegyszermentes és az ökoélelmiszerek csomagolóanyagok felé fordult, és ebben lehet ugye óriási jövője az ipari kendernek, illetve egy új építkezési technológia és technika is megjelent a kenderházak építésekor.
Lényeges, hogy a kender hogy került újra fókuszba, és első legfontosabb a biomassa kérdés. Nagyon fontos értéket képviselnek a fáknak a szerepvállalása. Vágnak ki őserdőket, eltűnnek erdők, és ezért a kender nagyon fontos például tüzelőanyagként. Tehát különféle téglákat készítve, ilyen briketteket készítve fel lehet használni tüzelésre is. De a környezetvédelem szempontjából is nagyon fontos szerepe van a kendernek, mert vizsgálom, hogy például nagyon sok széndioxidot megköt a kender, és ha bemegy egy ember egy kenderültetvénybe, akkor úgy érzi, mint egy ilyen friss levegő érné, mert nagyon magas a biomassa működése, friss levegőt biztosít. És amit tetszett említeni itt a gondolatban, hogy a rostoknak a feldolgozásával nagyon értékes szigetelő, falazó és anyagokat lehet kialakítani, úgynevezett kenderházakat építenek, ami azt jelenti, szilárd építő anyagot tudunk nyerni, ami egy természetes építő közeget jelent, hiszen ezek az épületek, amelyek kendertéglákból épülnek, ezek nagyon jó hőszigetelőek, éghetetlenek, szellőznek, antibakteriális hatása van, és nem penészesedik le egy-egy sarok, hanem szellőzik az épület. Kártevő írtóként is dolgozom, megfigyelhető, hogy a rágcsálók elkerülik ezeket a építőelemeket, és nem reped meg a ház, tartja a háznak a szerkezetét. Tehát vannak, ahol kenderházakat építenek, vannak kendertermő területek, körülbelül Magyarországon jelenleg 1000 hektárnál nem nagyobb a kendernek a termőterülete, és nagyon fontos lenne a törvényi szabályozásnak a támogatásának megalkotása, helyre tenni a kendernek a jogi fogalmát. Nagyon fontos a gépesítésnek a erősítése, hiszen tudni kell, voltam ki Németországban, nagyon jól gépesített technológia épül rá, csak ezek speciális gépek és nagyon drágák. A másik, ami nagyon fontos lenne, egy-egy ilyen feldolgozó gépsor. Én nagyon dolgozom rajta, és elkötelezett célom, hogy a kendernek akár a rost, akár a mag felhasználásában megtalálni a nemzetstratégián belül a támogatottságot, meg munkát terem. Tehát voltak erre próbálkozások, hogy ugye a közmunkaprogramba falvak vetettek kenderültetvényt, csak utána ez is elhalt. Tehát nem elég megtermelni, hanem maga a feldolgozását kellene szakmailag irányítani, összefogni.
Talán az is a probléma, amit ma Magyarországon minden területen lehet érzékelni, akár a kertészeti zöldség, gyümölcs termesztést nézzük, akár a mezőgazdaságot, nézhetjük a makói fokhagyma és vöröshagyma termesztést, hogy egyszerűen nincs utánpótlást, mert a fiataloknak nem igazán jön be ez a jövő, hogy én mezőgazdasági munkát végezek és kint dolgozzak a földeken.
Igen, ugye kint vagyok én is a termelők között, látom a folyamatot. Nagyon jól tetszik látni, egyre jobban elkényelmesedünk. A jól képzett, elkötelezett, kézi munkaerőt biztosító kollégák jelenléte nagyon fogy. Tehát meg kell tenni ma minden ágazatba azt, hogy ameddig lehet, le kell gépesíteni a technológiát.
De egyébként ön kísérleti és termesztés technológia összehasonlító vizsgálatok beállítását is tervezi, ha jól olvasom az egyik bejegyzésében a saját közösségi oldalán.
Mindenféleképpen igen. Nagyon fontosnak tartom, hogy saját tapasztalatot gyűjtsek ebből a növényből, ezért már a következő évben szeretnék tovább bővíteni a területet. Ezért lesz olyan terület vetve, ahol sortőtáv változtatás, tápanyag utánpótlás változtatással szeretnék vetni kendert. Annak érdekében, hogy megnézzem, hogy az adott termőhelyen, termőtalajon hogyan fejlődik, hogyan reagál a növény. Mert tudni kell, hogy azért alakultak ki régen ezek a kenderföldek, mert nem azt mondom, hogy a kender egy igénytelen növény, de jól tudja tolerálni a gyengébb minőségű talajokat is, kicsit belvizesebb foltokra, vagy olyan talajokra történt a vetése, ami mondjuk nem egy kukorica, vagy nem egy cukorrépa termő terület, amely gazdagabb beltartalmi értéket kell, hogy képviseljen, de ha a rostra történik a termesztés, az nagyobb tápanyag utánpótlást igényel, mert ugye a rost szerkezetnek kialakításához nagyon fontos a nitrogén, a foszfornak, a káliumnak a jelenléte. Ezek mind-mind hatása vannak rá. Ebben szeretnék kutatni, majd utána pedig a feldolgozás irányába. Sokfele megyek a világba, szeretnék tapasztalatokat gyűjteni, konzultálni, hogy hogyan lehetne adaptálni Magyarországon újra ezt a csodálatos növényt összefogással.
Komplex ipari kender gazdaságfejlesztési programot dolgozott ki a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, amely különféle termékpályákat foglal magába a termeléstől a feldolgozáson át az értékesítésig. Csapó György fejlesztési osztályvezető elmondása szerint az ipari kender számára a Kárpát-medence kifejezetten jó adottságokkal bír. A növény minden része, így a mag, a rost, a pozdorja, a virágzat és a levélzet szempontjából is sokoldalú lehetőségekkel számolhatnak a termelők és a feldolgozók. Termesztéséhez hazánk és a Kárpát-medence kiemelkedően jó adottságokkal bír. Példaértékű gyakorlatot találunk délvidéken, a Vajdaságban. Az ottani gazdák főleg magtermesztésre rendezkedtek be. Adán most is gyártanak egy kisebb, speciális kombájnt, míg egy horvát cég kifejezetten kender termőzóna betakarítására alkalmas adaptereket fejleszt. Ezek már hazánkban is kaphatók.
Ebben pillanatban mindenféleképpen aktualizálnunk kellett az ipari rostkendernek a törvényi szabályozásait, mert ezek folyamatosan változnak az Európai Unióba. De a legnagyobb örömünkre az Európai Unió honlapján is a zöld megállapodás egyik alappillére a kendertermesztés, tehát egyre inkább komolyan veszik ennek az ipari technikai növénynek a jövőjét. És jelen pillanatban ott tartunk, hogy egy egészen komoly iparágakra vonatkozó mezőgazdasági lábbal, ugye, mert a magtermesztést is meg kell oldani, mert az nem üdvös, hogyha egy több ezer hektáros kendertermesztési projektet indítunk el, hogy nem magyar kendermagot használjunk, ugyanis annak idején a Bócsa Iván professzor a legnemesebb kendermagokat fejlesztette ki, amelyek 0,2 THC tartalom alatt nőnek és szaporodnak. Ez az egyik legfontosabb eleme a projektünknek. Mi ragaszkodnánk ahhoz, hogy ne emeljék meg uniós szinten a THC tartalmát az ipari rostkendernek, mert akkor eléggé ellenőrizetlenül lehet termeszteni, noha fémzárult vetőmagokról van szó. De jelen pillanatban 96 fajta van az európai fajtalistán, az ipari rostkender magokra gondolok, a 0,3 vagy ennél magasabb THC tartalommal engedik venni, forgalmazni a magukat, akkor valószínűleg tartom, hogy olyan 300-400 fajta is bekerül a fajta listába, ami rendkívül megnehezíti az ipari roskendernek a jövőjét. Mert a magas THC tartalom ez azt jelenti, hogy a termelés, a termesztetés során, ha megnövekszik a THC tartalom, akkor azt a kendert azt meg kell semmisíteni. Ugye, mert akkor nem felel meg a törvényi előírásoknak. Ez az egyik legnagyobb gond jelen pillanatban, amivel hát európai szinten is küszködnek, de én remélem, hogy hamarosan rájön a magyar kormányzat arra, hogy iszonyatos nagy lehetőség rejlik a roskenderbe, hiszen nem csak textíliára, meg élelmiszeripari vonzata van, ugye a magba mind a 9 eszenciális aminósav megtalálható, ami az emberi szervezet számára szükséges, de ezen kívül nagyon komoly technikai és technológiai lehetőségek vannak benne, hiszen a ipari roskender pozdorjájából olyan aktív szén állítható elő, ami nanószerkezetek gyártására lehetőséget ad, illetve energetikai hasznosítása van. Úgyhogy ezeket szépen lassan összerakjuk, és a piaci szereplőkkel együtt, nyilván kormányzati segítséggel együtt remélem, hogy a jövő évtől sikerül egy nagyobb területet bevetni Magyarországon, ami a 1500-2000 hektár lehet.
Igen, pont ezt kérdeztem volna, hogy van egyáltalán ma ipari kendertermesztés Magyarországon?
Van, de nagyon szegmentált. Tehát ilyen háztályi termesztés van, mit tudom, fél hektártól 5-10 hektárig. Durván egy olyan 500 és 700 hektár közé tehető az a kender, ami Magyarországon terem az idén. Annak idején 80 ezer hektáron termeltünk kendert Magyarországon. Az egyik legjobb minőségű kendert termesztette Magyarország az európai piac számára. Most a hollandok, a franciák, a németek, az olaszok nagyon elhúztak mellettünk, mert ők már egy olyan 5-6 éve elég komoly kormányzati forrásokkal újra elevenítették az ipari roskender termesztést. A képesítése visszaesett, ugye, mert a prohibíciós időszak, ami a marihuánára vonatkozott, ebbe az ernyő alá csapták be az ipari roskendert is, hiszen a kőolajiparnak egy nagyon komoly ellenfele, hiszen ebből is lehet műanyagot gyártani, biodízelt, etanolt, nem fosszilis energiát dolgozunk fel, hanem egy 130 nap alatt megtermő növényről beszélünk, amely nagyobb szén-dioxid megkötéssel jár. Egy hektár roskendernek a szén-dioxid megkötő képessége az 9 és 15 tonna közötti szén-dioxidot tud lekötni egy hektár. De attól függ, hogy milyen sűrű és milyen nagy biomassa képződik ugye az egy hektár kendere. De alkalmas a szén-dioxid krediteknek az értékesítésére is, mert szén-dioxidot köt meg a roskender, attól a perctől kezdve, hogy kinő a földből, a termék létesítéséig, ha kenderbetonról beszélek, vagy textiliáról, vagy rostkender műanyagról, ugye, mert a kendernek a 67%-a az természetes cellulóz.
De akkor meg se kell azon lepődni, hogy Kína adja a világipari kender felhasználásának 70%-át?
Nem, ők egy olyan 4 évvel ezelőtt különbe volt az EIH-nak, ez az ipari roskender, Európai Ipari Roskender Termesztő Szövetségének a világkonferenciája, ott volt a kínai úriemberek is, ők már akkor 140 ezer hektáron termeltek kendert. Tehát ők nagyon jól tudják azt, hogy ez egy olyan gyorsan növő technikai növény, amelyik alkalmas egy technológiai váltásra. Akár az elektronikára gondolok, ugye hát lassan már félvezetőket is tudnak gyártani a kendernek a cellulózából. Körülbelül egy olyan 4-5 ezer szabadalom van, a szabadalmi kartotékokat végignézi, elkezdve a cellulóztól, a vérplazma gyártásig, ami az edesztinnek az egyik felhasználása, ez egy fehérje, ami csak a kendermagban van benne, és ez az egyetlen olyan globulin, amit az emberi szervezet fel tud dolgozni.
Egyébként a technológiai háttér, az emberi erőforrás megvan hozzá? Tehát ha mondjuk nagyobb mennyiségben termesztenék a kendert, akkor ez mind rendelkezés áll? Mert ha jól tudom, akkor emberi kézi munka erő igényes a kender.
A magtermesztés igen. Tehát az ipari roskendernek a magtermesztésére gondolok, akkor ez kézi munka igényes, ami egyáltalán nem baj, hiszen rendkívül sok olyan terület van Magyarországon, ahol ezt hasznosítani lehetne, ezt az emberi erőforrást, amelyik most nincs lekötve. Gondolok itt például a Nyírségben Szabolcsra, arra hatalmas, majdnem 5000 hektár felülelő dohány termesztő területre, amelyik most gazdátlanul áll. Volt mögötte ugye egy roma felzárkóztatási program is, ezeket mind a kender esetében hasznosítani lehetne, tehát használni. És ami az érdekes, hogy a kender, az ipari rostkender technológiai lehetőségei, nyilván a kender felhívta magára a figyelmet olyan szempontból, hogy kutatóintézetek is már 5-6 éve foglalkoznak a kenderrel, csak ha nyilván elindulunk egy technológiai szabadalmon, akkor felmerül a kérdés, hogy hogy lesz ebből termék, hogyha nem áll rendelkezésre nagyobb mennyiségű kender, akár pozdója, vagy akár rost. Ugye? És hát a Bajz Zoltán Kutatóintézet is már régóta foglalkozik azzal, hogy hogy lehetne hasznosítani a kender, de hát megálltak egy kicsit annál a sorompónál, hogy jó, van egy csomó lehetőség benne, de akkor szükség lenne, mint tudom én, több ezer tonnára ahhoz, hogy piacképes végtermékek készüljenek belőle, akár a biokompozit műanyagra gondolok, akár egyebekre.
És akkor még nem beszéltünk a térségi kenderfeldolgozó kapacitások kiépítéséről. Ezek meg vannak, rendelkezésre állnak?
Nincs. Jelen pillanatban Magyarországon egyetlen egy kenderfeldolgozó üzem működik, ez a Nagylaki kendergyár, amelyik történelmileg Európában az egyik legnagyobb, legnevesebb. Ezt felszámolásból megmentették 2013-ban, mai napig él. Működik a gyár, persze egy régi technológiával dolgozik, 1905-ös gépek dolgoznak benne mai napig, ez a tulajdonosoknak köszönhető, hogy életbe tartják, de megjegyzem, hogy az egyetlen olyan kendergyár, amelyik nyílt vízi áztatási engedéllyel rendelkezik, ez azt jelenti, hogy ez az a folyamat, amikor a fás részről leválik a rost, és nem kémiai úton kell leválasztani. Tehát a természetes folyamatot beiktatják, létezik. Na, látja, a kérdése az, szíven döfte ezt a problémát, hiszen a programunknak az egyik alapvető pillére az, hogy Magyarországon a termőterületet tekintve kb. 3 kenderfeldolgozó egységet kéne felhúzni. Hát ott a Nyírség-Szabolcs, Kárpátalja határa, ez a történelmi kendertermőterület, a másik pontosan a nagy lakéstérsége, gondolok itt akár Bácskára, vagy akár a Bánáti részre is, ugye, mert ott is nagyon nagy összefüggő kendertermőterületek voltak, illetve a Dráva mentén Barcs és az Ormánság. Tehát ez az a 3 pont, amelyik el tudná látni akár egy 20 ezer hektárnyi bevetett kenderföldnek a feldolgozását, ami már komoly lépés lenne.
És maga ugye a termesztés technológia, mert elég drága, tehát gépi betakarítás, stb., tehát a meglévő gépeknek mondjuk a beszerzése, erre mondjuk termelőt találni, mert tegyük hozzá, nem igazán szeretnek pénzt belerakni ma a termelők a mezőgazdaságba.
Nézze, a helyzet az, hogy csak egy integrátoron keresztül lehet ezt megoldani, tehát integrálni kell a termesztést, termesztetési szerződéseket kell kötni, garanciát kell lássa az a gazda is, amelyik elveti a magot, hogy akkor ebből mennyi pénze származik, megérje neki. Vannak számításaink, és euróba fogom nevesíteni, durván olyan 1100 és 1200 euróba kerül egy hektár kender megtermesztetése és aratással együtt. Tehát ez már egy olyan pontos arányszám, ami az európai szinten is, ez egy középarányos. Tehát nagyjából látjuk a számokat is, hogy mennyit kell beruházni, mi az input és mi az output jelen pillanatban. Elég jól lehet ezt szabályozni és tervezni vele, hiszen azt is tudjuk, hogy április 10-e körül, hát akkor már úgy nagyon érdemes elvetni a kendert, és egy olyan 120-135-140 nap alatt nő le a fajta függő, tehát attól függ, hogy milyen jellegű kendert ültetünk. Ugye utána meg aztán szeptembertől kezdődik a feldolgozása. Ez az a fajta technikai növény, amelyik munkát ad január 1-től december 31-ig.
Tehát lefedi az egész évet.
Így van, hihetetlenül, és rendkívül sok a termékskála. Általában azt szokták említeni, hogy 25 ezer féle termék gyártható belőle. Én boldog lennék, ha Magyarországon 30 féle terméket gyártanánk, de azok legyenek világpiaci minőséggel és nagy keresletet kiszolgáló termékek, mert meg lehet csinálni, vannak ilyen termékek, akár textil, akár kenderműanyag, akár a kenderbeton hasznosítása, illetve a nanószerkezeteknek a fejlesztése.
Hát főleg, ha azt nézzük, hogy Magyarországon a textilipar egykor virágzott, ugye ott volt Szegeden is a kenderfeldolgozó, az is bezárt. Mikorra lehet ebből az egészből ön szerint valami? Ugye itt mondta, hogy kormányzati szinten is kell egy elhatározás és egy beavatkozás. Erdélyben, Párciumban ma is termesztik, vajdasági gazdák vetik. Hát jó lenne, hogyha akkor újra Magyarországon is vetnék.
Nézzen ide, igen, vetik. összetett a dolog, mert ameddig Erdélyben, tehát nyilván itt a román törvénykezésnek az egyik feltétele, iszonyatosan magasra a terület alapú támogatása kenderre. Nem is érdemes nevesíteni. Megalázó alacsony 76 ezer forint hektárja Magyarországot. Romániában a 2000 euró környékéig össze lehet szedni egy hektáron pénzt, hogyha ügyesen a zöldítéssel, meg egyéb tényezőkkel együtt. A másik dolog, hogy nagyon nehéz most eldönteni, hogy mire is van pénz, de ugyanakkor azt is be kell látni, hogy hihetetlen lehetőségek rejlenek a kenderben, ha élelmezésre gondolok. Tehát a kender magot, mint élelmiszer, minden európai törvény, Magyarország is megengedő, hogy a kendermagból készült élelmiszereket forgalmazni lehessen, és hihetetlen erős a protein tartalma és az aminosav tartalma, nem beszélek az omega-3, omega-6, a telített zsírsavak aránya, hihetetlenül jó, nem véletlenül foglalkozik vele az egészségipar is világszerte. Én úgy látom, hogy ha bátran döntünk, akkor jövő év végén hát egy olyan 1500-2000 hektárról már be lehet termelni a Magyarországon. Ez egy nagyon jó lépés lenne. Három lépcsőfoka van a projektünknek, az egyik ez a 1500-2000 hektár, a 4000 hektár elérése és a 15-20000 hektár egy 4 éven belül. Akkor azt jelenti, hogy Magyarország megint ott felkerült a világ térképre. Hangsúlyozom, energetikailag nagyon, nagyon jó lehetőség van. A zöld hidrogént ki lehet nyerni belőle elég nagy mennyiségben, bioetanol, biodízel, és nem beszélve arról, hogy vannak már például spanyol-német kutatók, aerogélt készítenek már kenderből, ami az egyik legszofisztikáltabb és legmodernebb szigetelőanyag, az űriparban használják és egyebek ecsetelhetnék.